تحت افیزوس 6:24. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felülezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsorúzva lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok, mindenkor a lélek által. Éppen ezért legyetek éberek, teljes állatatossággal könyörögve az összes szentekért. És én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsben is. Hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Hogy pedig ti is megtudjátok, mi van velem és hogyan élek, mindent elmond nektek Tükikosz, az Úrban szeretett testvér és fő diakónus, akit éppen azért küldtem hozzátok, hogy értesüljetek helyzetünkről, és megvigasztalja a szíveteket. Békesség a testvéreknek, és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük a újbóli alkalmat itt vasárnap délelőtt. Ismét azt kérjük, azt várjuk, hogy szóljál hozzánk, hogy használd fel, áldjad meg Montit, hogy lehessen a te eszközöd, áld meg a te ígédet, hogy szóljon a mi szívünkhöz. Azt olvastuk itt a levél végén, hogy el nem múló szeretettel szeressük az Úr Jézus Krisztust. Urunk, köszönöm, hogy új életet teremtettél bennünk, aki által tudjuk szeretni. De ha nem maradunk benne, akkor mindig újra és újra a sátánnak a csapdájába esünk. Segíts, hogy az Úr Jézusban tudjunk maradni. Amen.
Miért foglalkozom a mai igével, az Attila említette, hogy múlt héten itt a gyülekezetben volt egy gyülekezeti óra, és abban az óraban azt mondhatom, a beszélgetés közben volt egy kis feszültség, és azért, mint lelkipásztor, úgy érzem, hogy fontos, hogy legalább részemről én bocsánatot szeretnék kérni a gyülekezettől, ha volt olyan indulat bennem azon az alkalman, ami bántott valakit, különösen ma, hogy van egy úrvacsorai alkalom, én úgy érzem fontos, hogy ne legyen feszültség köztünk a gyülekezetben, amikor jövünk az Úr asztalához. Esetleg azt is mondom azt, hogy a predikáció után, amikor lesz imádság az úrvacsora előtt, én szeretnék biztosítani lehetőséget, ha van valaki más, aki úgy érzi, hogy fontos, hogy kérjen bocsánatot valakitól, akkor lehet személyesen oda menni ahhoz az emberhez, vagy ha valaki azt látja, hogy fontos a gyülekezet előtt, akkor fogok biztosítani azt a lehetőséget is. Most forduljunk az Isten igéjéhez. Nem egy könnyű igeszakasszal foglalkozunk ma. Látjunk azt, hogy a mi életünk egy lelki harc. Nem tudom, hogy kinek volt lehetősége valamikor az életében harcolni valakivel. Én sok minden sportoltam a gimnáziumban, de én sohasem fogok elfelejteni, hogy az egyik testnevelési órán tanultunk, hogyan kell birkózni. És valahogyan azon a testnevelési órán én kaptam a feladatot, hogy egy 3 perces birkózás egy másik fiúval. Az a fiú sokkal erősebb volt nálam, és én emlékszem, hogy én 3 perc keresztül küzdködtem azon, hogy ő nem tud legyőzni engem. De a 3 perc után én azt mondom, lényegében én nem tudtam fölállni. Olyan sok energia kiment belőlem abban a 3 perces harcban, hogy én azt volt a gondolatom, hogy Isten most itt és most meghalok. Nem tudtam tovább, én nem tudtam fölállni, rosszul voltam. Egy ilyen 3 perces kis fizikai harc miatt. És valahogyan azt kell látnunk ebben az igé szakaszban, hogy Paul egy sokkal komolyabb harcról beszél. Nem egy 3 perces birkózás, hanem egy olyan harc, ami mindenki az életedben vannak olyan pontok, amikor szembe kell szólni egy ilyen harccal. És azt látjuk, hogy ez a harc nem test és vér ellen. Egy másik példát szeretnék mondani, mielőtt kezdjünk nézni konkrétan, mi van itt az igében. Tegyünk fel, hogy az a te feladatod, mint katonatiszt, dönteni egy helyzetben, hogy ki ellen kell harcolni. És volt lehetőség felmérni az ellenséget, és azt látod, hogy ott a bal oldalon van egy ellenség, ami teljesen szét vannak estve, nem tudnak, hogy mit akarnak csinálni, nincs semmi cél nekik, és inkább vitatkoznak egymással. Látod ott a bal oldalon, hogy van egy másik ellenség, de azt látod, hogy ott mindenki, aki ott van, legalább 60 éves. És ott előtted látod, hogy ott van egy hadsereg. Egy olyan hadsereg, aki az utolsó hónapokban nagyon sok harcban voltak, és nagyon sok szor győztek. És te azt látod, hogy itt van a 3 veszély, melyik ellen kell harcolni, hogy legyen védve a város. Én azt mondom, hogy szerintem teljesen nyilvánvaló, hogy mi a válasz ebben a helyzetben. Az ellen kell harcolni, ahol jól harcolnak, ahol jól van felépítve azt a csoportot, az a hadsereg. És valahogyan én azt látom, hogy ez a helyzet az egyházban is. Amikor a sátán gondolkodik, hogy melyik helyzetben kell aktívan dolgozni, amikor ő lát egy gyülekezet, ahol egyáltalában nincs élet, ahol esetleg név szerint egyház, de az evangéliumot nem is hirdetnek, a sátán azt mondja, hogy jó, nem kell foglalkozni velük, ők nagyon jó úton vannak véleményem szerint, ha a sátán ezt mondaná. Van egy másik csoport, ahol csak idősebbek vannak, akkor a sátán megint azt mondja, hogy ők nem fognak szokni zavarni. Ők nem tudnak sok mindent csinálni, az nem egy nagy veszély nekem. Én azt mondom, hogy néha a sátán ilyenkor téved. Mert a sátán nem veszi észre, hogy azok az idősebbek esetleg korlátozott, amit tudnak tenni. De ő nem tudja azt, hogy milyen ima háttér biztosítnak. És néha én azt mondom, a sátán tud tévedni. De én azt mondom, hogy általában a sátán fog harcolni azok ellen, akik tesznek valami jót. Olvastam többször, hogy lelkészek azt mondanak a gyülekezeteknek, ha nincs támadás sátántól, elég nagy a valószínűség, hogy a gyülekezet nem csinál semmit. Mert az a gyülekezet, ahol aktívan tesznek dolgokat az Isten országaért, lesznek támadások. És én azt kell mondanom, hogy valahogyan én azt látom, hogy a mi életünkben, én azt meg vagyok győződve arról, hogy nagyon sok ember a mi gyülekezetünkben nagyon aktívan szolgálnak. Nem csak itt a gyülekezetben, hanem másik helyeken is. És én azt mondom, hogy ez oka arra, hogy a sátán támad. Mert ő azt látja, hogy itt van egy gyülekezet, ahol elérnek embereket az evangéliumon. Itt van egy gyülekezet, ahol emberek növekednek a hitükben. És amikor ez történik, az pont az ellentét azzal, amit a sátán akar. És azért látom, hogy ilyenkor a sátán fog keresni a lehetőséget, hogy ő hogyan tud akadályozni azt, hogy egy gyülekezet tud végezni azt a munkát, amit Isten bíz rá. Ezek az első három versben itt az Efézus 6. rész a 10. verstől látjunk azt, hogy a harcunk nem csak a látható világ ellen, hanem a láthatatlan világ ellen. És konkrétan azt látjunk, hogy a mi fő ellenségünk a sátán. De azt kell mondanom, hogy szerintem nagyon fontos, hogy tisztázzunk azt, hogy milyen a sátán. Én nem akarok nagyon sok időt foglalkozni a sátánnal, az nem a mi céljunk itt, de én azt mondom, hogy mégis azt látom, hogy fontos, hogy mi látjunk, hogy mi az, amit a Biblia tanít a sátánról. Egy dolog mondom először, és szerintem ez a legfontosabb, és soha sem szabad elfelejteni ezt, mint keresztények. A sátán nem egyrungú Istennél. Vannak olyan hitek ebben a világban, akik azt mondnak, hogy van két egyrungú hatalom. Az egyik Isten, vagy a jó, és a másik sátán, és a gonosz. És vannak nagyon sok tanítás, akik azt mondnak, hogy a jó és a rossz egyrungú, és harcolnak egymás ellen. A Biblia szerint az a tanítás nem igaz. A sátán nem egyrungú Istennél. Isten a Biblia szerint teremtette sátán. A sátán, amikor Isten teremtette, egy angyal volt. Ha valaki szeretne egy kicsit mélyebben tanulmányozni ezt, lehet nézni ószövetségi igéket, ami foglalkozok ezekkel. Én csak mondom a helyeket, majd lehet utána menni és tanulmányozni ezeket. Az egyik az Ezekiel 28. rész, az első 19. vers. A másik hely az Ószövetségben az Ézsaiás 14. rész, a 12. verstől a 17. versig. De ezek az igékben az egyik dolog, amit látjunk az, hogy a sátán Isten teremtette, egy teremtmény. Azt látjunk, hogy a sátán egy bukott angyal. Tovább, amit mi tudjunk a sátánról. Csak röviden felsorolom egy pár dolgot. A sátán nem örökké való, mint Isten. A sátán nem minden tudó, mint Isten. A sátán nem minden út jelen, mint Isten. A sátán csak egyszerre egy helyen tud lenni. És én azt kell mondanom, amikor néha mi azt mondjuk, hogy a sátán támad engem, én azt mondom, hogy szerintem azt kell látni, hogy közvetlenül nem a sátán támad téged. Mert van 6-7 milliárd ember itt ezen a földön, és szerintem elég kicsi a lehetőség azt, hogy a sátán azt tartja, hogy a 7 milliárd között van valaki köztünk olyan fontos, hogy kell foglalkozni vele. A sátánnak van egy hadserege is, és lehetséges, hogy a hadsereg is foglalkozik velünk, de azt kell látni, és megérni, a sátán nem minden út jelen. Azt is kell látni, hogy a sátán nem mindenható. Korlátozott az ő ereje. Ha Isten akarna egy másodperc alatt, tudna elvinni az összes hatalmat sátántól. Nagyon fontos, hogy mi megértjünk ezt. Mert ha mi nem tudunk megérteni ezt, hogy ez igaz sátánról, akkor esetleg mi leszünk lebénítve a mi életünkben. Ha visszamenjünk az Ószövetségbe, a Samuel első részébe, a 17. versben, az egyik legismert történet az Ószövetségben, amikor a Dávid legyőzi Góliát. És amikor volt ez a harc Góliát ellen, nagyon érdekes az előzmények. Mi azt látjuk, hogy az egész zsidó hadsereg félelemben voltak. Senki nem mert kiállni Góliát ellen. És itt van a jött egy fiatal fiú. Fiatalabb, mint 20 éves. Ha itt lenne a gyülekezetben, akkor biztos a karzatban ülne. És ez a fiatal gyerek csodálkozott, mi van a többiekkel? Miért nem vagytok képes harcolni a Góliát ellen? A Dávid beképzelt volt. A Dávid vak volt ebben a helyzetben? Nem. Én azt mondom, hogy pont az ellenkező. A Dávid volt az egyetlen, aki tisztán látott. És a Dávid tisztán látott abban, hogy ő látott Istent. És teljesen világos volt neki, hogy az ő Istene erősebb, mint a Góliát. És ha Isten vele van, akkor ő képes legyőzni a Góliát. A többiek a hadseregben, én azt mondom, hogy részben vakok voltak. Mert ők, amikor fölnéztek, ők csak Góliátot láttak. És nem láttak Istent. És én azt mondom, hogy ez egy veszély a mi életünkben. A veszély az, hogy mi csak sátán látunk, és elfelejtjünk azt, amit olvasunk az első János 4:4-ben, nagyobb az, aki bennünk van, mint az, aki a világban van. Én azt mondom, hogy az egyik értelemben nem kell félnünk a sátántól. Mert a mi Istenünk erősebb nála. De mégis, én azt mondom, hogy nem kell félni tőle, az egyik értelemben tisztelni kell őt abban, hogy ő egy nagyon komoly ellenség. Én azt mondtam, hogy a sátán nem minden tudó. De a sátán egy kicsit hosszabb élt, mint mi. Ő több ezer év tapasztalata tudta összegyűjteni. És abban a több ezer évben én azt mondom, hogy ő nagyon jól tudta felkészülni a harcra. És én azt látom, hogy amikor mi gondolkodunk a sátánról, mi látjunk azt, hogy ő a hazugság atya. Én azt mondom, hogy van többfajta hazugság. Van olyan fajta hazugság, ami mi egyből észreveszünk, hogy az hazugság. De én azt mondom, hogy van egy veszélyesebb hazugság. És az a hazugság, amit valaki mond, és félrevezet minket. És én azt mondom, hogy a sátán nagyon jól tud csinálni ezt. Ő sokkal ügyesebben tud hazudni, mint mi tudunk észrevenni. És azért van egy veszély számunkra. Én szeretnék mondani azt, hogy a módszereket, amit a sátán használ, nagyon ravaszok. Én azt mondom, hogy az egyik módszer, amit a sátán használ, az, hogy ő nem felel semmire. Lényegében a sátán azt a hazugságot mond, én nem létezem. És én azt mondom, hogy abban a világban, amiben mi éljünk Európában, a 21. században, én azt mondom, a legtöbb ember elfogadta ezt a hazugságot. És ők azt mondnak, hogy nincs egy ilyen lelki világ. Ők azt mondnak, hogy sátán nem létezik. Kis hibáznak abban, hogy azt mondnak, hogy Isten se létezik. De én azt mondom, hogy nagyon sok ember él azzal a gondolkodással, hogy nincs egy ilyen ellenség. Én azt mondom, hogy ez egy szélsőség, amit a sátán néha használja ezt, mint eszköz. A másik szélsőség az, hogy mi valahogyan látunk, hogy a sátán minden probléma mögött van. Ha bármi nem sikerül, ha bármi probléma van, ha bármi betegség van, ha bármi küzdelem a mi életünkben, mi azt mondjuk, hogy nézd, itt van a sátán. És valahogyan mi tulajdonik túl sokat neki. Én azt mondom, hogy sokszor a probléma nem sátánnal, hanem velem van. De én azt mondom, hogy van a két szélsőség. És én azt mondom, hogy mint híver emberek azt kell látni, hogy a sátán keresi azt az utat, ami hatékony. A sátán nem foglalkozik az, hogy ez helyes vagy nem helyes, hanem ő a hatékonyságra összpontosít. Az egyik kommentárban felsorolt több olyan dolog, ahogyan sátán tud támadni minket. Az egyik támadás, amit sátán használ, ez a teológus szerint az, hogy a híver ember kétségbe esik. Abban, hogy Isten valóban szeret engem, ha van ilyen sok probléma az életemben, Isten valóban jó, ha ez történik velem. Isten valóban mindenható, ha ez történik velem. És akkor az egyik dolog, amit a sátán csinál, akkor csak növeszti azt a kétség az emberben. A kétség Isten fele. A bizonytalanság Isten fele. A másik módszer, amit sátán használ, én azt mondom, hogy az aktív keresztény üldözés. Amikor aktívan támadnak minket. Én azt mondom, hogy vannak olyan országok most a világban, hogyha valaki keresztény lesz, és hangosan mondja ezt, az ő élete veszélyben van. Én azt mondom, hogy mi itt Magyarországon nem tapasztaljuk ezt. De én azt mondom, hogy mégis van egy bizonyos üldözés, ami néha amiért mi nem vagyunk hajlandók beszélni. És az az üldözés csak az, hogy egy iskolatárs, egy munkatárs azt mondja, te keresztény vagy, az hülyeség. És akkor amiért mi nem merjünk mondani semmit, mert mi féljünk a társainktól, hogy ők mit gondolnak rólam, mit fognak mondani rólam, amikor én nem vagyok itt. És a félelem miatt mi csendben maradunk. Egy másik támadás, amit Sátán használ, a teológia tudatlanság. Hogy mi nem tudjuk, hogy mit tanít a Biblia. Mi nem ismerjünk a Bibliát. Pont ha visszamenjünk két fejezet az Efézus levélben, mi azt látjuk, hogy van az a veszély, hogy valaki csecsemő marad a hitben. És amikor jönnek a hullamok visznek ide-oda. Mert mi sohasem tettünk le mélyen a gyökrénk. Nem mentünk elég mély a tanításban, nem voltunk hallandó azt a könyvet olvasni erről a témáról, vagy arról a témáról, hogy legyen biztonságban. Csak még egy vagy kettőt mondom, amit ő mondott, az, hogy az egyik módszer, amit Sátán használ, az, hogy a hívők inkább harcolnak egymással, és nem látjuk azt, hogy mi a feladatunk. Egyszer az egyik vezető angol hadseregben az első világháborúban látta, hogy két katonát is vitatkoztak egymással hevesen. És ott voltak a frontvonalon, amikor vitatkoztak, és a vezető oda ment hozzájuk, amikor vitatkoztak, és azt mondja, hogy uraim, ott van az ellenség. És én azt mondom, hogy látnunk kell, hogy ez egy veszély. Hogy mi túl sokat vitatkozunk egymással, és elfelejtünk, hogy ott van a mi ellenség. Egy másik veszély, ami Sátán használ ellenünk, az, hogy mi bízunk a saját erőnkben. Ebben az igében pont azt látunk, hogy amikor mi menjünk a harcba, végül pedig erősítjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erőjében. Ha mi próbáljunk egyedül harcolni Sátán ellen, én azt mondom, hogy a Sátán nem mindenható, de erősebb nálad, és erősebb nálam. És az ő hadsereg, és aki az ő hadseregben van, ő. Ha mi a saját erőnkben harcolunk, nincs esély. Azért látom, hogy az az oka, hogy Isten mond nekünk, hogy itt van a megoldás. Itt van a fegyverzet, amit föl kell vinni. Ha ezeket fölveszel, akkor lehet ellenállni a Sátán ellen. Lehetséges, hogy az én nyelvtudatom hiányos, de amikor én hallom azt a szó fegyverzet, én mindig azt gondolom, hogy Itt van a fegyverkészlet, amit én fogok használni a támadásban. Itt van a különböző fegyverek, amivel lehet lőni, amivel lehet támadni egy másik ember. De ebben az ige szakaszban nem főleg beszél a támadó fegyverekről, hanem mi látjunk, hogy itt, amit Isten ad nekünk, olyan fegyverzet, ami védekezést ad, amikor jönnek a támadások. Nem támadó fajta fegyverek. Nézzünk ezt az 5-6 dolgot itt, amikor beszéljünk ezek a lelki fegyverekről. Az első, amit látjunk a 14. versben, hogy mi tudunk sikeresen állni ebben a harcban, álljatok még tehát felüvőzve derekokat igazság szeretette. Paul írta ezt, amikor ő börtönben volt. Valószínűleg a legtöbb időr, amikor Paul töltött börtönben, ott volt bilincsegve hozva egy római katona. Nagyon sok lehetősége volt nézni azt, hogy hogyan néz ki egy katona. Én nem hiszem, hogy ez a katona általában így volt fölöltözve, ahogyan van szó itt, mert így kellett fölöltözni, amikor a harcba ment. De mégis én azt mondom, hogy teljesen világos volt Paul előtt, hogy egy katona hogyan néz ki, amikor ő harcba megy. És az első dolog, ami fontos volt a katonának, az, hogy az öv, amit ide ment. Mert a ruha, amit ezek a katonák vettek föl, abban az időben, olyan volt, mint egy hatalmas nagy lepedő. Volt egy lük kivágva, hogy a fejét tud átmenni azon, volt még két lük kivágva, hogy a két kezet tud kirakni, és csak lógott rajta. És azért szükség volt az övre, mert amikor a katona ment a harcra, azt a rész, amit lelógott, az akadályozta a mozgást. És akkor ő fölhúzta azt az alsó részt annak a lepedőnek, betette az övbe, és akkor azt adta neki a lehetőséget jobban mozdulni, kerülni a támadást. Ez az öv, az ige szerint, az igazság szeretettel. Ha nézünk ezt, a gondolat az eredetiben az igazságról van szó itt, az, hogy nagy szükség van, hogy megvan az igazság a mi birtokunkban. Ahogyan mondtam a példa Dávid és Góliátról, a Dávid rendelkezett azzal az igazsága. Ő tudta teljesen világosan, hogy milyen az ő Istene. A kérdés az, hogy mi mennyire törekszünk abban, hogy mi jól ismerjük az igazságot. Mi azt látjuk a János evangéliumban, hogy az igazság az, ami szabadít minket, az, ami felszabadít. De én azt látom, hogy amikor mi beszéljünk az Isten igéről, ha mi akarunk helyesen értelmezni az igét, a 2 Timotheus 2.15-ben azt mondja, hogy egy olyan munkás kell lenni. Egy olyan munkás, aki oda szánja az időt a tanulmányozásra. Hogy mi tudunk kideríteni bizonytalanság nélkül, mi az igazság. Ha mi nem tudunk, mi az igazság, én azt mondom, akkor veszélyben leszünk, amikor jön a támadás. A másik fegyver, a megigazulás páncél. A páncél az a rész, ami itt védi az embert. Azok a legfontosabb szervek, ami benne van az ember testében. Nagyon fontos, hogy ez legyen jó védve. És azt mondja itt, hogy ezt lehet megvédeni a megigazulással. A megigazulás beszél arról a folyamatról. Más szólt a megszentelődés. Azt, hogy mi hogyan éljünk a hívő életet. Ha mi fedhetetlen vagyunk, nem kell félni. Ha mi nem teszünk bűn, nem kell félni a bűntetéstől. Péntek este az egyik ismerősöm, mert találkoztam, aki itt van az Egyesült Államokból, vagy itt volt, mielőtt ment Erdélybe szolgálni két hétre. Együtt jártunk egyetemre, és amikor visszamentünk a szállodába, az egyik fiú Romániából, egy román fiú, odajött hozzám, és kért egy kis segítséget. Hozott magával, az egyik kezében volt egy kis zöld zacskó, és a másik kezében volt egy piros. Itt volt Budapesten kocsival pénteken. Kétszer megbüntették. Egyszer a Várnál, egyszer Moszkva tér környéken. Egy kicsit fel voltam háborodva, mert én oda mentem a Moszkva térhoz találkozni velük. 17:59-kor kapta a büntetést, amikor 18-ig kell fizetni. És én azt mondom, hogy az egyik értelemben én azt mondom, hogy sajnálom, a tábla ki van írva itt, azt mondja, hogy itt fizetni kell. Csak a probléma, az csak magyarul ki van írva, és az a külföldi nem, ő csak lát egy nagy tábla, ahol van egy pay better. És azt mondja, hogy itt lehet parkolni. Én azt mondom, hogy ha én igazságban járok, akkor nem kell félni. Amikor én oda mentem parkolni, én nem féltem, hogy fognak büntetni engem, mert én láttam a táblát, én konkrétan figyeltem, hogy meddig kell fizetni, mert már megtanultam, hogy vannak olyan helyek, ahol 8-ig kell fizetni, és láttam, hogy csak 6-ig kell fizetni. Szóval amikor én bementem az étterembe, én nem féltem. Miért nem féltem? Mert én tudtam, hogy én helyesen járok. Itt a ház előtt mi tudjunk azt, hogy nem szabad parkolni. Mi azt is tudtunk, hogy általában nem büntetnek. De én azt mondom, hogy bármikor, amikor én csak egy percre jöttem be, és ha véletlenül azt mondom, hogy szombat este 9-kor egy percre ezt leszek itt, csak fog kell vennem valamit, nem fogok nyitni a kaput, ott hagyom. Én azt mondom, hogy volt egy kis félelem benne. Azért, mert tudtam, hogy nem helyesen járok, amikor azt csinálom. Én azt mondom, hogy fog kell tenni a kérdés nekünk, hogy van félelem benned, amikor csinálsz valamit? Miért van az a félelem? Én azt mondom, hogy lehetséges, azért van, mert tudod, amit csinálsz, az bűn. Ha mit csinálsz, hogy ad mi, ami nincs bűn, akkor nem okol a félelemre. Ha az igazságban jár. És azt mondja, hogy ha mi azt csináljunk, akkor lényegében azt mondja, hogy a sátánnak nincs helye, hol tud támadni. De én azt mondom, ha van ingedetlenség a mi életünkben Isten fele, akkor ott van egy szabad rész. És ott a sátán nagyon gyorsan tud betámadni. Vigyázni kell. Amikor Isten mond, ez a helyes út, ha mi választjuk a bűnt, azt kell látni, hogy nagy veszélyben vagyunk. Nem szabad játszani a bűnnel. A harmadik dolog, amiről van szó, itt mi az, amit kell fölvenni a lábára, és én azt mondom, hogy ahány kommentár óvás itt az ember, én azt mondom, ahány különböző véleményt át mondnak. Hogy ez pontosan mit jelent, hogy az ember az evangélium hirdetésének a készségével. Én meg vagyok győződve, hogy ezek a fegyverzet, amit mi fölveszünk, inkább a védekezésre vannak. Akkor abban az értelemben én azt látom, hogy így, amit én fölveszem itt, az, hogy az én üdvösségemben van békességem. És én azt mondom, hogy az a békesség, amit jár azzal, hogy én tudom, hogy én a Krisztusé vagyok. A Róma 5. rész, az első vers azt mondja, hogy békességünk van Istennel. És én azt mondom, nagyon fontos, hogy az emberek látnak azt a békesség bennünk. Látnak azt az öröm, ami bennünk van. Amikor valaki bejön ide ebbe a közösségbe, mit látnak? Keserű arcokat, letehelt emberek, vagy olyan emberek, aki azt mondja, hogy békességem van Istennél. Milyen jó nekem, hogy van egy élő kapcsolatom Istennél, és abban tudok élni, és örülni. A következő, vegyetek fel mindenképpen a hit pajzsát. Ez a pajzsát, amit használtak, egy olyan, amikor láttunk a filmekben néha, amikor egy katonasor indult egy támadásban, és volt olyan pajzsát, amit vittek magukkal, azok a pajzsok kb. 75 centi szélesek, olyan széles, mint az ember, és 140 centi magas. És azt jelenti, hogy ha az ember így tartotta azt, akkor a teljes teste tudta mögötte lenni. És ezek a pajzsak, amit készítettek fából, és utána a fára ráraktak bőr. Elég vastag bőrdára ráraktak, és amikor mentek a háborúba, mielőtt mentek, ezt a bőrt beöntöttek vízbe. És akkor az volt, amikor lőttek nyílakat, égő nyílakat, a hadsereg vele, belment abba a pázsába, mi történik? Elalszik a tűz. Ezért azzal a pázsával jól tudtak védekezni. Megfelelő fegyverzet volt, hogy tudtak ellenállni a támadás ellen. És ezt mondja, hogy ez a hit pajzsa. Az, hogy mi bízunk Istenben. És az, hogy ő fog gondoskodni rólunk. Pont ezt látjuk a Dávid életében, amikor ő ment a harcba. Azért ő tudta menni a harcba, mert ő bízott az Úrban. A következő az üdvösség sísakja, a negyent látjunk azt, hogy ez valami, ami véd az ember feje, az esze. És én azt látom, hogy van olyan támadások, az, hogy mi elcsögedjük. Amikor mi elfáradunk. És én azt mondom, hogy ilyenkor nagyon fontos, hogy ez az üdvösség sísakja ott van, hogy mi látjunk azt, hogy mi biztonságban vagyunk. Hogy mi nem féljünk attól, hogy mi lesz vele. Mert ez a üdvösség sisakja azt mond nekünk, hogy reménységed van. Azt mondja, hogy üdvösséged van. Nem kell félelemben élni. Üdvösséged van. Én azt mondom, hogy ezek a fegyverzetek mindegyik, ha mi megértjünk ezeket, ha mi éljünk ezekkel, akkor én azt mondom, hogy nem kell félni a sátántól. Látni kell, hogy ő egy nemes ellenség, de nem kell félni tőle. A támadó fegyverek az Isten igéje, ahogyan látjuk itt a példában, és az imádság, én azt mondom, hogy inkább majd legközelebb folytatom, és beszélgetek erről. Befejezünk ezzel ma azzal a tudással, hogy mi láthatunk azt, hogy ha mi fölveszünk azt a fegyverzet, amit Isten biztosít nekünk, ha mi fölveszünk ezeket, akkor biztonságban leszünk, és nem kell félnünk. Imádkozunk. Édesatyám, kérjünk, hogy segíts minket, hogy tudunk látni téged, ahogyan Dávid látott téged. Segíts minket látni azt, hogy ha te velünk vagy, nem kell félni senkitől. Segíts minket, hogy látjunk, hogy milyen fegyverek vannak a te raktárodban. És mi az, amit ott van, és nekünk az egyetlen dolog, amit kell tenni azt, hogy mi fölveszünk azt, amit te már biztosítottál. Segíts minket látni azt, hogy ha kapaszkodom hozzád, akkor biztonságban vagyok. Ezt kérjük Jézus Krisztus nevében. Amen.